Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.
Nemzetközi magyar-szlovák konferenciát rendeztek Visegrádon a magyar Anjou uralkodókról. Csukovics Enikő történésszel, a konferencia szervezőjével és Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával beszélgettem. Nemzetközi Anjou konferenciát rendeztek a Visegrádi Mátyás Király Múzeumban. Az Anjouk mennyire vannak benne a magyar közgondolkodásban, mint királyok?
Az Anjouk teljesen benne vannak a magyar közgondolkodásban, de néha ilyen fals ismeretekkel. Tehát a klasszikus az, hogy az Anjouk azok, akik alatt Magyarország nagyon erős ország volt, nagyon tekintélyesek voltak a királyai, és valahol még az is mindig ott van a háttérben, hogy akkor volt az, amikor az ország határait három tenger mosta, ami ugye így nem igaz, de ez az, ami a magyar közvéleménynél valahol megragadt.
Tulajdonképpen az Anjouk kora volt a középkori Magyarországnak a csúcspontja, és utána már folyamatosan, ha kicsit is, de mindig egyre lejjebb ment?
Hát ezt szerintem a Mátyás király uralkodása iránt rajongók nem így gondolják, tehát fénykor, nem fénykor, az biztos, hogy Károly 4 évtizedes uralkodása alatt megalapozta azt a királyi hatalmat, amire a fia Nagy Lajos szóra is majd visszatérhetünk, Nagy Lajos a következő 4 évtizedben számíthatott, tehát amire ő nyugodtan alapozhatott, nyugodtan hadakozhatott határainkon kívül, mert hogy itthon működtek a dolgok akkor is, amikor távol létéről beszélhetünk. Na most miért Nagy Lajos? Ez egy nagyon érdekes dolog. Tulajdonképpen nem tudjuk pontosan, hogy mikor és miért kezdték el őt Nagy Lajosnak hívni. Az az egy biztos, hogy a 14. század végén fölbukkan ez a jelző, de csak esetlegesen, viszont a 18. századi Franciaországban már emlegetik őt úgy, mint Nagy Lajost. És aztán a magyar történetírás, amikor megindul a 19. században, tehát ez a szakszerű történetírás, akkor ilyen automatizmus lett, hogy Nagy Lajosnak nevezték, a Nagy Lajos király, és valahogy így benne maradt a köztudatba, de gyakorlatilag az életébe őt nem hívták Nagy Lajosnak.
Arra gondoltam én elsősorban ezzel a fénykorral, hogy tulajdonképpen az ő koruk volt az utolsó, amikor az ország nem volt politikailag kényszerhelyzetben. Ugye már Nagy Lajos uralkodásának az utolsó éveiben megjelennek a törökök, és hát tulajdonképpen a későbbi történelmet már ők formálják.
Azért volt nagyon fontos a Nagy Lajos uralkodásának az ideje, mert valóban Magyarországot nem támadták kívülről. Magyarország mindig maga volt az, aki föllépett a határokon kívül, támadó jelleggel. A szomszédos országoknak, hogyha valamilyen konfliktus volt, akkor oda ment a magyar hadsereg, és megerősítette, hogy ő tulajdonképpen valamilyen mértékben fennhatóságot gyakorol fölöttük, befolyást gyakorol fölöttük, és a balkáni államok között is nagyon sokszor az volt, hogy a egyik rokon, másik rokon, tehát mondjuk Bosznia esetében a királyhoz, a magyar királyhoz fordult segítségért, hogy a hatalmát erősítse meg. Na most a török megjelenése az egy másik dolog. Azt szokták mondani, és ezt a szocializmus alatt mondták, hogy a Nagy Lajos uralmával az volt a legnagyobb baj, hogy az állandó hadakozásával gyengítette a balkáni államok török elleni védekezésének az esélyét. Na most ez a teljesen a kor nem ismeretéből fakadó megállapítás. Egyrészt a kornak az alapvető gondolkodás az dinasztikus volt, tehát ő neki a dinasztiai értekeit kellett képviselni, tehát hogyha a dinasztia hatalmát ki tudta teljesíteni, meg tudta erősíteni valamelyik szomszédos vagy nem szomszédos országba, akkor az ő neki gyakorlatilag dinasztikus kötelessége volt. Tehát az volt a jó király, akinek több gyereke volt, és a több gyerekének minél több trónt hagyott örökül.
Ez ugye nem létezett még gyakorlatilag a nemzeti gondolkodás.
Volt közben egy bizonyos szintű nemzettudat, de tulajdonképpen az országot azt az uralkodóval azonosították. Tehát az uralkodó személye és a dinasztia volt a központi mozgató elem, tehát jellemző módon belpolitikai küzdelmek mindig akkor zajlottak, amikor az uralkodó kiskorú volt, gyenge volt, vagy éppen meghalt, mint gondoljunk a várnai csatára, tehát hogy nem volt uralkodó. Az akkor azt jelentette, hogy valami nagy baj van, nagy gond van, és minél előbb megfelelő uralkodót kell állítani az ország élére. Na most a török kérdés, Ezek a balkáni országok, ha a magyar király nem megy oda, akkor is egymással háborúztak volna, tehát itt nem gyengített a magyar király senkit, és még egy, ugye a magyar király akkoriban, noha sokkal több volt a földrajz ismerete, mint mi azt most gondolnánk, de azért ő nem fogta a térképet, és nem a térképet nézve gondolkodott az, hogyha innen jönnek a törökök, akkor nekem azért nem kéne gyengíteni a bolgárok, vagy a havasalföldiek, vagy a boszniai fejedelem erejét, hatalmát. Tehát ez a gondolkodás akkoriban még nem működött.
Meg hát ugye nyilvánvalóan nem is tudták, hogy mi lesz mondjuk a törökökből 50 év múlva.
Persze, igen. Hát a török kérdés, mint olyan akut probléma, az már a Nagy Lajos uralkodása alatt jelent meg. A Zsigmond kapta ajándékba tulajdonképpen a történelemtől. Az 1390-es évektől kezdve jelentek meg a törökök itt. És ja, és még egy nagyon érdekes, hogy Kumarovics Lajos Bernát írt egy tanulmányt, hogy a Nagy Lajos első török elleni hadjárata, és hogy ekkor jelentek meg az ő uralkodás alatt már az 1370-es években a törökök. Na most a törökök előfordultak segédhadként már itt-ott amott különböző helyeken, de tulajdonképpen a török, mint támadó fél akkoriban még nem jelentkezett. Tehát nem tudta a Lajos, hogy abból mi lesz. Azért tudta, mert hogy Bizáncot támadták a törökök, de azért az nagyon-nagyon messze volt. Tehát az, hogy ott ad segítséget, vagy nem ad segítséget a török elleni védekezéshez, az nem ugyanaz, mint az, hogy a magyar királyság határait kell védeni.
Ugye szerencsére ez a konferencia az nem csak a torzsalkodásról és a háborúról szólt, hanem a békéről is, a királyi rezidenciákról is, és hát itt vagyunk tulajdonképpen az egyik legfontosabb magyarországi Anjou rezidenciában, a visegrádi királyi palotában.
De Visegrád ekkor válik az Anjou, korábban válik királyi rezidenciává, és igazából az Anjou kor lecsengése után ez a rezidencia szerepe teljesen nem szűnik meg, de legalábbis alapvetően lecsökken. Ugye Zsigmond még mindig az uralkodása első felében Visegrádot tekinti a fő rezidenciáján, azonban 1410 körül egyértelműen Budára költözik át. A későbbiekben is Visegrád, mint egy hagyományként, egy nagyon fontos mellékrezidencia megmarad, de azt a központi államigazgatási szerepet, amit alapvetően egy igazi királyi rezidencia jelent, ez csak Károly és Lajos, illetve hát bizonyos mértékben mondtam Zsigmond uralkodásának az első felében játsza.
Az, hogy a fővárosba költözik a király, az a korszellemből fakad, tehát Európa más országaiban is így van?
Ebben a korszakban még nem beszélnék fővárosról. Ugye a főváros egy tipikusan a késő középkorban kialakuló, tulajdonképpen inkább újkori fogalom, ugye, ami azt takarja, hogy minden fontos kormányzati és ország irányító funkció, gazdasági, egyházi és világi jogalkotó szerep egyetlen helyre, egyetlen városba koncentrálódik. Ugye a középkor nagy részében ez nincs így. Ugye Magyarországon tipikusan egy régiót nevezünk az ország irányító régiónak, ez a medium regni, az ország közepe, ahogy a középkorban mondták, ami több városban oszlik meg különböző későbbi fővárosi funkciók, és tulajdonképpen ebből az egyik funkció, tehát a kormányzati szerep az, amit Visegrád megkap Károly 1323-as Visegrádra költözésével, és amit elveszít majd Zsigmond Budára költözésével. Viszont Buda akkor már régen, már Károly idején is az ország legnagyobb és legerősebb városa, az ország gazdasági centruma. Itt tulajdonképpen Zsigmond teremti meg, mondhatnánk azt, amit már valóban valami korai fővárosnak nevezhető. Viszont Károlynak az, ugye, az a döntése nagyon furcsa, hiszen Visegrád korábban soha nem játszott ilyen szerepet. Ugye az ő közvetlen elődje idején Óbuda volt a központ, még korábban ugye Esztergom és Székesfehérvár megosztva játszották ezt a szerepet, és hát Visegrád valóban nem is volt egy jelentős város, főleg nem 1323 előtt, de még 23 után is inkább egyfajta rezidencia városnak szoktuk ezt nevezni, tehát kifejezetten az udvar körébe ide gyűlő arisztokraták, nemesek, prelátusok emelték meg ennek a városnak a jelentőségét. Pontosabban az udvar és az ő igényeiket kielégítő iparosok, kereskedők, tehát egyfajta luxusipar kezd itt kialakulni. Viszont ez jól láthatóan gyakorlatilag a 15. században megszűnik. Visegrád városa szinte lakatlanná válik, amikor a király udvar elhagyja ezt a várost.
A konferencián előadott előadások fele az szlovák szakemberekhez kötődik, ők más szemlélettel közelítenek az Anjouhoz. Tehát mást hallottak tőlük az itt ülők, mint amit egyébként a magyaroktól hallottak volna?
Én nagyon régóta járok, most már 20 éve járok ilyen szlovák-magyar konferenciákra, meg szervezem is ezeket, és nagyon sok mindenben nincs egyetértés. Itt tulajdonképpen olyan, hogy jelentős véleménykülönbség ilyen nincs. Annak idején, amikor még a szocializmus idején szerettek volna önálló szlovák hősöket fölmutatni, mutatni, akkor Csák Mátéból, aki az egyik legrégibb magyar nemzetségnek volt a képviselője, és hát az Árpádokkal is rokoni viszonyban volt, csináltak ilyen kreált szlovák nemzeti hőst. De ennek már az írmagja is elmúlt Szlovákiába is, tehát ilyen típusú különbség nincs. Inkább a nézőpontjaink különböznek még mindig. Én a szlovákiai kutatókat is mindig lelkesen biztatom arra, hogy ne csak a felvidék területére eső dolgokkal foglalkozzanak, hanem lehetőség szerint végülis ez az ő országuk is volt, tehát hogy a teljes királyság történetét kutassák, de ez nem mindig valósul meg, tehát én inkább mindig itt érzem a különbséget a nézőpontba. Tehát a középkor esetében nem annyira ideológiai viták vannak köztünk, hanem inkább ilyen nézőpontbeli különbségek.
Úgy tűnik, hogy ez a konferencia rendkívül sikeres volt. Várható még valami hasonló?
Igen, hát ezt az idei nagyon szép kerek 700 éves évfordulót, amikor Visegrád király székhelyé válik, szeretnénk emlékezetessé tenni. Még a nyáron, június végén Visegrád városával, illetve a Szentgyörgy lovagrenddel együttműködve tervezünk egy nagyszabású nyári egyetemet, ami tulajdonképpen egy többnapos konferencia lesz, és hát sok irányból próbáljuk az anzsukor magyarországi történelmét áttekinteni, történelmét, régészetét, művészetét, és hát emellett még szeretnénk ősszel egy kiállítással is megemlékezni a Visegrád király székhely korszakáról. Ez azonban még egyelőre bizonytalan, hiszen anyagi kérdés is. Jelenleg egy pályázatunk van folyamatban, hogyha ezt pozitívan bírálják el, akkor lehetőségünk lesz erre a kiállításnak a megrendezésére, és hát ezt majd a Kulturális Örökség napjai alkalmával szeretnénk megnyitni itt a királypalotában.
Visegrádon Csukovics Enikő történésszel, a magyar anzsúralkodókról szóló nemzetközi konferencia szervezőjével és Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás és Kalocsai Mihály nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemlékem.hu portálon. A hang száll, de megmarad. A megőrzését a Budapesti Történeti Múzeum támogatja. Hallgassa a közkincskeresőt a műemlékem.hu-n bármikor.